A Chaitanya Charitamitából fogunk olvasni, és ez az Ádi Lila, mert pedig fejezet 161-es vers következik. Van néhány ostoba bíráló, aki azt mondja,
Az európaiak és az amerikaiak nem kapnak meg szannyászavatást, itt azonban látjuk, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu az egész univerzumban akart hirdetni a szankirtan mozgalmat. A prédikálás az nélkülözhetetlenek a szannyászik. Ezért ezek a kritikusok úgy vélik, hogy csak indiaiak vagy hinduk kaphatnak szannyászt, hogy prédikáljanak, ám akik így gondolkodnak, azoknak a tudása gyakorlatilag a nullával egyenlő. Szannyászik nélkül a prédikáló tevékenységet számtalan akadálygátolná. Éppen ezért az Úr Chaitanya utasításának a személynek, valamint társainak áldásával nem szabad megkülönböztetni Istenünk ebben a kérdésben, hanem az egész világon arra kell tanítanunk az embereket, hogy prédikáljanak és lépjenek a szannyász rendben, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu szankirtan mozgalma korlátlanul terjedhessen. Nem törődünk az ostobák virálatával. Folytatjuk munkánkat, és egyedül az Úr Chaitanya Mahaprabhu és társai a pancsitatva áldásaira támaszkodunk. Ez egy igazi Chaitanya Charitamrita-s, pancsitatvás, szankirtanozás. Nagyon csodálatos, hogy igazából bármi is a történet, bármi történik a Krisna kettörésében, Úr Chaitanya kettörésében, akkor valahogy Srila Prabhupád is, hát igazából nem, hogy ő, de az egész erről szól, hogy akkor hogyan tudjuk terjeszteni a Hare Krisna mozgalmat. És ez nekem mindig nagyon csodálatos, hogy tényleg valahogy hogy az egész lelki életünk erről szól. És nagyon hát sok témát találjuk az a vers, jött a magyarázat maga, de és akkor mivel az idő az korlátozott, akkor úgy gondoltam, hogy most erről a három érzéséről szeretnék beszélni, de ezt szeretném kiemelni ebből a versből, illetve a magyarázatból. Igazából azt mondja a vers, hogy Chaitanya Mahaprabhu szert az univerzumban elterjesztette az Isten játékszeretet, ugye elterjesztette a Szent Nevet, és ezzel az egész világítemet hálára kötelezte. És Prabhupád azt mondja a magyarázatban, hogy aki őszintén szolgál Chaitanya Mahaprabhut, az sikerrel tudja majd hirdetni a Hare Krisna Mahamantra szent nevét szerte az univerzumban. És akkor itt csak gondolkodtam ezen, és igazából az jutott eszembe, hogy ez a hála érzése, hogyha nem érezzük ezt a hálát, az azt jelenti, hogy még nem kaptuk meg teljesen a szent nevet. Chaitanya Mahaprabhu, ő a legkegyesebb avatár, és ő igazából nem szab korlátokat, vagy nem szab feltételeket azzal kapcsolatban, hogy kikaphatja meg ezeket az áldásokat, kikaphatja meg, aki igazából az a Krisna prémát, a tiszta Isten szeretetet, és nagyon-nagyon különleges dolog, és tényleg, hát nagyon sokszor olvasom, nagyon sokszor hangsúlyozza Prabhupád is, hogy ő nem szab feltételeket, ő válogatás nélkül nem nézi azt, hogy ki képes rá, vagy ki nem, ő csak mindenkinek odaadja. És akkor ugye mindig felmerül ez a kérdés, hogy ha ez így van, akkor miért nem tapasztalunk mi is hatalmas extázist, miért nem szeretjük még Krisnát, miért van annyi úgymond nehézség a lelki életünkben. És akkor csak ezen gondolkodtam, és akkor igazából ez azért van, mert hogy nem vagyunk még képesítettek arra, hogy valahogy elfogadjuk, ami ugyanakkor meg ellentmondás, mert azt mondják, hogy nincs szükség semmifajta képesítésre. Mert hogyha értjük, hogy Vipra Pucsitány a Mahaprabhut volna, hogy értjük azt, hogy micsoda kincset, vagy micsoda lehetőség nekünk az, hogy itt vagyunk, itt születünk meg a Kali Yugában, mondjuk itt Magyarországon, szóval annyi olyan körülmény van a mi életünkben, ami igazából nem tehetné lehetővé azt, hogy mi bármifajta lelki fejlődést elérjünk, mert igazából semmi közünk nem lenne a védikus kultúrához, nem. Tehát igazából mi nem is hallhatnánk semmit Krisnáról, vagy a lelki világról, vagy bármiről, de akkor eljött Chaitanya Mahaprabhu, és elhozta nekünk, és odaadta. De hogy igazából, hogyha ezt értenénk, akkor nagyon-nagyon hálásak lennénk. Mert ez csak annyira egyszerű példával élve, hogyha mondjuk kilépünk az úttestre, és jön a villamos, és valaki visszalent bennünket, akkor természetes módon nagyon nagy hálát érzünk az iránt, a személy iránt, mert értjük azt, hogy ő most megmentette az életünket. És ez igazából, ez tényleg ez a nagyon erős érzés, és hogy valahogy ezeket próbálni kell elgondolkodni, hogy éreztünk-e valaha nagyon nagy hálát valamiért valakinek az életünk során. És fontos az, hogy valahogy ezeket az emlékeket felelevenítsük, és hogy igazából próbáljuk megérteni ezt az érzést, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy ez miért fontos, miért fontos a lelki életünk, ez a hála érzése. Igen. Mert és igazából tényleg az a dolog, hogyha mondjuk valaki visszalent a villamos elől, akkor az egy anyagi dolog, szóval megmenti a testünket. De Csitanya Mahaprabhu a lelkünket mentette meg, szóval igazából ennél nem tudunk nagyobb ajándékot kapni, mint az, hogy itt vagyunk, gyakorlatilag esélytelenül. Tehát hogyha csak azt nézzük, hogyha nem jön Csitanya Mahaprabhu, akkor, és ő nem mondja azt, hogy egész világon el kell terjedni a szankirtan mozgalmat, mindenkinek meg kell ismernie Krisnát és Krisna szent neveit, akkor mi csak itt vagyunk, és eltelik az életünk, és csak megyünk tovább ebben az örök születés és halál körforgásában. És hát olvasgattam ugye a Bhágavatamot, és próbáltam keresni ezzel a hálával kapcsolatban még idézeteket vagy verseket, és nagyon sok minden érdekeset találtam, hogy a hála az igazából nagyon sok helyen szerepel. És ami érdekes, hogy egyrészt az, hogy nekünk hálát kell éreznünk, de ugye a hála, mint minden más dolog, ugye ami létezik a lelki világban, az biztos, hogy létezik a lelki világban, és hogy létezik a transzcendentális szinten, vagyis hogy Krisnától jön minden, és ez az érzés, és ami azt jelenti, hogy akkor Krisna a leghálásabb. És akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nekünk van ez a utasítás, hogy hálát kell éreznünk, és sokszor ez nehéz, mert pont azért, mert még nem értjük igazán ezeket a dolgokat, de akkor mi megnézzük, hogy Krisna, Srila Prabhupád és a nagy szentek, vagy a nagy átságek is ugyanezt érzik a szívükben, akkor az nagyon megindító, és akkor igazából értjük, hogyha ő ilyen hálás kicsi dolgokért, akkor nekem is igazából kötelességem érezni ezt a dolgot. És volt egy nagyon szép idézet, hogy ez a Bhágavata 4. énekének 21. fejezetének a 44. versének a magyarázata, hogy azt így a Prabhupád, hogy egy baktának egyetlen kincse a helyes viselkedése és mindig hálás. Az Istenség legfelsőbb személyisége kegyért érzett hála a Brahmának és a Vaisnavák egyik jellemzője. Mindenkinek hálásnak kell lenni az Istenség legfelsőbb személyiségének, mert gondoskodik minden élőlényről, és megad neki mindent, amire szükségük van. Ez az egyik olyan alapvető dolog, ami nekem is sokszor nagyon nehéz ugye emlékezni, mert annyira természetesnek persze ugye, hogy van napfény, van levegő, víz, élelem, tehát annyi minden, ami Krisnának a kegye, hogy akkor ezeket megnyilvánítja a számunkra, mert azért hozzá létre az anyagi világot, hogy mi ide jöhessünk, és akkor ráébredjünk arra, hogy igazából szeretnénk visszamenni hozzá. De megtehetni azt is, hogy akkor csak jó, elfogadunk tőle, akkor nem tudom, valahol levegünk valami sötét űrben, és akkor elfordult lélekként, akkor ott maradunk, és akkor nem történik semmi, de akkor ő nem ezt csinálja, hanem annyira szeret minket, annyira szeretne gondoskodni rólunk, hogy akkor ő megteremti ezt a világot, ahol igazából nagyon, tehát hogy tudunk nagyon normálisan élni, létezni, és akkor ez csak egy alapvető dolog, de ezen is nagyon fontos elgondolkodni, hogy akkor tényleg nem tudok enélkül létezni, hogyha Krisna nem segít, és igazából mozog, és semmit nem tudok. Tehát még azt is akkor félistenek irányítják, de azok Krisna irányítja a félisteneket, szóval az egész együtt összefügg, és akkor valahogy minden csak Krisnától függ, mindent tőle kapunk. És akkor gondolkodtam ezzel, hogyan tudjuk fejleszteni magunkban a hála érzését. És hát amit az előbb is mondtam, hogy úgy hajlamosak vagyunk arra, hogy akkor csak így valahogy végigrohanunk az életünkön, míg akár ugye itt vagyunk baktaként, és akkor szolgálunk, és akkor nem csinálunk, tudanázunk, végezzük a kötelességeinket, de még mindig nem figyelünk ilyen apró dolgokra, ami apró részletek, de nagyon fontosak így ebből a szempontból. És főleg azért, mert hogy az elménk az nagyon-nagyon erős, és hajlamos arra, hogy én negatív érzéseket elfájja minden irányába az, hogy panaszkodjon, hibát találjon mindenben, és egyáltalán minden nagyon... hogy igazából csak elégedetlen legyen, az egyik fő funkciója, ezt csinálja velünk, és igazából ezt nem szabad elengedni neki, és én ezt megcsináltam már párszor, és nagyon-nagyon jól működött, hogy tényleg leültem, és fogtam egy papírt meg egy tollat, és leírtam, hogy mi az, amiért hálás lehetek. És amikor elkezdtem ezzel gondolkodni, akkor igazából nagyon-nagyon hosszú lista volt az, ami kikerekedett belőle. És tényleg azt éreztem, hogy azt a mindenit, hogy ezeket el is felejtettem. Szóval annyira természetes módon akkor csak megyünk, és mindig csak hallgatunk ezekre a kis belső hangokra, hogy mi az elménk, és akkor próbáljuk meggyőzni arról, hogy igazából mennyire rossz nekünk, és ez a baj, az a baj, és mindenki baj. És elfelejtjük ezt a fajta különleges dolgot, amit itt kaptunk, és csak panaszkodunk, és nem tudjuk értékelni azt, amit már megkaptunk. És találtam egy nagyon szép részt még a Bhágavatamban, a Dhruva Maharajának a történetében, ami még szerintem segített abban, hogy valahogy, ami egy másik aspektus ennek a hálaérzésnek, hogy akkor miért is vagyunk hálásak mondjuk Krisnának. És úgy szól ez a rész, hogy akkor Dhruva Maharaj tisztában volt vele, hogy az adószolgálata nem mentes a hibáktól. A tiszta adószolgálatnak nincs anyagi formája, és nem fedi elmebeli spekuláció vagy gyümölcsöző cselekedet. Emiatt a hajtukinak érdek nélkülinek nevezik. Dhruva Maharaj tudta, hogy nem érdek nélkül kezdte az úr imádatát az adószolgálatban. Apja királyságát akarta. Egy ilyen nem tiszta szándékú bakta sohasem látott a szemtől szemben az Istenség legfelsőbb személyiségét. Dhruva Maharaj azért nagyon hálás volt az Úr indokolatlan kegyéért. Az Úr olyan kegyes, hogy nem csak teljesíti az olyan bakta vágyát, akit a tudatlanság és az anyagi nyereség utáni vágyak vetetnek, de minden védelmet is megad neki, hogy a tehénre tejet újszülött borjának. Bhagavad Gita elmondja, hogy az Úr értelemmel ajándékozza meg azokat a baktákat, akik örökké őt szolgálják, hogy lassanként akadály nélkül lejuthassanak az Úrhoz. Egy baktának őt nagyon őszintének kell lenni az adó szolgálata során, és akkor annak ellenére, hogy tanár sok hibát követel, Krisna vezetni fogja, és fokozatosan felemel az odaadó szolgálat legmagasabb szintjére. És akkor nekem ez is nagyon tetszett, hogy igazából, vagy hát nagyon megható szerintem, hogy ugye itt mondjuk én szerencsétlen vagyok már valamennyi ideje, és akkor bármi, amit csinálok, az biztos, hogy hibákkal teli, szóval eleve ez a kaliugának a természete, hogy mindenben hiba van, nem vagyunk tökéletesek, és egyébként is, de akkor itt azt mondja, hogy akkor Krisna, ő igazából még ezzel sem foglalkozik, szóval hiába rossz a motivációnk, kevert, anyagi, bármi, még amit csinálunk és próbálunk, törekszünk, még esetleg jó motivációval is csinálni, az is tele van hibákkal, akkor Krisna nem érdekli, és akkor ő csak segít, és akkor jön, és ez is egy olyan dolog, ami ha belegondolunk, hogyha mondjuk egy karmi munkahelyet nézünk, és akkor van egy főnökünk, hogy akkor ő hogy reagálna arra, hogyha mi hibára halmoznánk, ezt úgy viszonylag sok időn keresztül, nem biztos vagyok benne, hogy nem történne az, hogy akkor ő nagyon nagy szeretettel, türelemmel akkor csak itt vezetne bennünket, hanem akkor csak fogna is elküldeni minket így máshova. Szóval tényleg ezek olyan apróságok, de mégis fontos ezekre, hogy emlékezzünk, és tényleg valahogy próbáljuk ezt a hálaérzését így a szívünkbe kifejleszteni. És akkor... igen, hogy ezt is mondja a Bhágavatam, hogy hol az a bölcs ember, aki máshoz fordulna oltalomért, mint hozzád, amikor baktáj szerető, hálás és igazi jó akarója vagy. Azoknak, akik őszinte barátsággal imádnak téged, megadsz mindent, amire csak vágynak, én magadat is. Te azonban sohasem leszel több, sem kevesebb. És a magyarázat, az Úr tagja, azaz hálás a legkisebb imádatért is, amit egy bakta felajánl, és még ha bakta el is felejtkezik róla, az Úr sohasem felejt. Ez is egy nagyon különleges dolog, hogy az anyagi kapcsolatokban előfordul sokszor, hogy akkor, hát akkor megfeledkezzünk így a másik szeméről, elhalványom a barátságok, akár, tehát bármi, mindenfajta egy kapcsolatnak ez a jellemzője, hogy akkor egy idő után, akkor csak vége, vagy megszűnik, vagy átalakul egy más formába. De az biztos, hogy Krisna, ő vele sohasem fog elő, szóval ő soha nem felejt el bennünket egyetlen percesen, és folyamatosan bármilyen helyzetben vagyunk, így ebben a rengeteg létformában az elég vándorunk szert az univerzumban annyi-annyi sok időn keresztül, de mindig velünk jön, és ez is egy olyan nagyon szép dolog, hogy akkor ezt is, erre is emlékezzünk mindig, hogy Krisna egy olyan barát, aki soha nem felejt el bennünket, és csak mindig a jobbunkat akarja. Ugye így írjam a vers, hogy baktáit szerető, hálás és igaz jó akarója vagy. De nagyon különleges dolog. És ugye van az Odaadásnak Tárgyat című könyv, és akkor felsorolja benne Krisnának a transzendentális tulajdonságot, és a hála is szerepel közötte. És nagyon szép. Bocsánat, hogy én olvasok, csak annyira szépen fogalmazza meg Prabhupád ezeket a magyarázatokat, hogy igazából az ő beszéden az érdekében, hogyha csak úgy. Ugye elmondanám, és itt azt írja a könyv, hogy hálásnak azt nevezik, aki tisztában van barátja jó tetteivel, és sohasem felejti el szolgálatát. Mahábáratában Krisna így szól. Draupadi így sírt utánam, amikor távol voltam tőle, hé Govinda. Hívása az adósává tett, és ez a tartozás nőttől nő a szívemben. Krisna kijelentése arra szolgál bizonyítékot, hogy az ember a legfelsőbb úr kedvébe járhat pusztán azzal, hogy így szól hozzá, Hari, hogy hé Krisna, hé Govinda. A Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Szintén az Úrnak és energiájának a megszólítása. Elképzelhetjük tehát, mennyire le van kötelezve az Úr annak, aki öröki így hívja őt. Az Úr sohasem felejti el az ilyen baktát. Ez a vers egyértelműen kijelenti, hogy bárki, aki megszólítja az Urat, azon nyomban felhívja magára az Úr figyelmét, aki örökre a lekötelezettje lesz. Hát igazából ez is megint egy olyan dolog, ami csak ezt példázza. És ezt támasztja alá, hogy Krisna a leges-leges legkisebb dologért is annyira hálás, és annyira meghatódik mindenfajta törekvésre, hogy csak valaki egyszer azt mondja, hogy hé Govinda, hé Krisna, hogy igazából ez nem egy szempontból nem nagy dolog. Tehát kimondjuk egyszer valakinek a nevét, nem történik semmi. Tehát, hogy történik, de igazából nem egy a jelentőséges esemény, de Krisna. Csak azért, mert valaki egyszer kiejti az ő nevét, és egyszer így fordul felé, akkor ő annyira boldog, és annyira lekötelezett, hogy soha nem felejti el. És igen. És hát igazából, még próbáltam, még akkor nézegetni dolgokat ezzel kapcsolatban, és akkor találtam nagyon szép részeket, Prabhupáddal kapcsolatban is, hogy Prabhupád mennyire hálás volt nekünk. Hogy igazából mindenünk, ami van, ugye Csaitanya Mahaprabhutól jön ez az egész, hogy akkor ő jött el azért, hogy akkor odaadja a számomat mindenkinek, de hogyha nincs Srila Prabhupád, és ő nem jön el hozzánk, akkor még mindig csak Indiában van ez az egész, és nem jut el nyugati országba, hogy ahol mi is élünk. És hogy Srila Prabhupád nagyon sokszor halljuk, de tényleg elgondolkodunk ezen, úgy mélyebben, vagy úgy igazán, hogy ő mennyi mindent tett értünk, hogy mennyi mindent kaptunk tőle, az, hogy ő annyi idősen, olyan körülmények között a semmivel eljött nyugatra, és elhozta nekünk ezt az egész dolgot, megírta a könyveket, megtanított bennünket mindenre. Szóval végtelen dolog, amiért hálásak lehetünk neki, már csak azért, hogy ezt megtette értünk, de hogy akkor Prabhupád hogyan gondolkodik a baktákról, hogyan gondolkodik rólunk, az is nagyon érdekes volt számomra, hogy azt így megfigyelni. És akkor ez a Prabhupád Lilamritában a piciben volt ez a rész, hogy mondja Prabhupád, hogy Prabhupád nagyon szerette azokat a baktákat, akik a Mayapuri központ létrehozásának szenteli életüket, és szívből hálás volt nekik. Egyik esetben hívta Bhavananda a szobájába, és a baktákról kérdezgette. Egyszer csak Prabhupád sírva fakadt. Tudom, hogy nehéz itt nektek, nyugati fiúknak és lányoknak, mondta. Olyan odaadóan segítitek a küldetésemet itt. Tudom, hogy még prasszádamot sem kaptok. Mikor arra gondolok, hogy még fejet sem ijattok, és hogy feladtátok fenyőző életeteket, hogy ide gyártok, és soha nem panaszkodtok, végtelen lekötelezettnek érzem magam mindannyiótok iránt. és hát nekem ez nagyon megadó volt. Szóval, hogy tényleg, tehát hogyha csak Prabhupád, neki igazából már semmi, tehát már így is annyit adott, ami már bőven, tehát hogy soha nem tudjuk visszafizetni, és soha nem lehetünk elég hálásak, de akkor még ő, igazából ő volt az, aki így gondolkodott rólunk, hogy ő elsírta magad azon, hogy a bakták ilyen nehéz körülmények között élnek, holott az egész lelkiért, mert minden alapszak a lemondás, így meg úgy tett, hogy annyi mindent, hogy akkor vállalunk nehézségek, stb. Tehát igazából egy szempontból természetes lenne az, hogy mi ezt megtesszük, mert az egész filozófián úgymond, vagy ez az egész erre épp, hogy akkor a lelki élet, a lelki fejlődésnek egyik előfeltétele az, hogy végezzünk lemondásokat. Szóval igazából még mi lehetnénk hálásak azért is, hogy akkor kapunk ilyen lehetőséget, hogy akkor nem itt a kényelemben üldögélünk, hanem hogy akkor van ilyen nagyszerű lehetőség arra, hogy akkor valami lemondást végezzünk Krisnáért. De akkor Prabhupádnak ennyire fontosak voltak a bakták, és ennyire meghatotta az, hogy akkor ők milyen nagy szolgálatot végeznek Krisnának. És akkor van egy nagyon szép történet, Prabhupád mesélte, hogy akkor, mert akkor volt az, hogy New Yorkban Rádhajátra volt. És akkor Prabhupád mondta, hogy akkor az Udzsavanát nagyon kedves a mlecsákhoz, hogy az Orisziát nagy része mlecsa, mégis pudzsárikká válnak. És egyszer egy bakta megbírálta egy Orisziát, az Udzsavanát megpofozta. Miért bírálod a szolgámat? Nézd csak meg, milyen kedves! Imádkozom Krisnának, hogy áldja meg azokat, akik akár csak egyetlen apró szolgálatot is végeztek. Ezt Prabhupád mondja. Tulajdonképpen Krisna is így tesz. Ő semmilyen elvégzett szolgálatot nem felejt el. Hogy igen, hogy ami nekünk egy ilyen, vagy nekem legalábbis egy nagyon nagy reményt ad az, hogy a legkisebb, a legapróbb dolog is, amit így próbálunk véghez vinni, az Krisna soha nem fogja elfelejteni. És ez milyen különleges, hogy egyetlen pici dolgot sem. Mi annyi mindent elfelejtünk, vagy észre se veszünk azt, hogy így mi történik körülöttünk, vagy mennyi mindent kapunk másokra, vagy mégis apró dolgokat is, mint esetleg a baktártól, vagy bárki mástól kapunk az életben, de akkor Krisna nem ilyen, ő mindenre emlékszik, és mindenért hálás. És igazából erről minden a Trajnoda szín volt a leckében ez, hogy az Úr Nityananda, hogy ő mennyire kegyes, hogy nem látja a hibákat, és hogyha mi szeretnénk megkapni a kegyet, akkor az elég furcsa, hogyha nekünk olyan a mentalitásunk, hogy mindenki bekeressük a hibát is. És mert akkor most hogy fordulunk az Úr Nityanandához, hogy ő nézel az én hibáimat, de akkor én meg ezt nem tudom megtenni másokat. És ugyanez, hogy akkor Krisna ennyire hálás, akkor ez a természete, akkor igazából valahogy nekünk is eszik el magunkba fejlődni, vagy nekünk is meg kell tanulni, hogyan tudunk mindenért, még a legapróbb dologért is hálásak lenni, bármi az életünk során, baktáknak, úgy általában, szóval nagyon-nagyon fontos. És volt még egy nagyon szép rész, Prabhupád beszélget baktákkal, és akkor mondják, hogy Prabhupád, minden baktád nagyon hálás neked. Prabhupádot teremtött az extázis és a szerető érzések, szemét behunyta és fejét mozgatta. Hangja elcsúrott a szerető gondoskodás könnyeitől, melyet tanítványai iránt érzett. Óvati erő szeretetetek iránta. Értetek élek, az adósotok vagyok, amiért ilyen sok szolgáltat elfogadok. És hát ez is mondjuk önleges, hogy Prabhupád érezte magát adósnak. És ezeket ő nem csak úgy mondta, szóval ezeket tényleg így érezte, és szóval ahogy ezeket így olvasom, és ahogy kerestem ezeket a dolgokat, ugye hálával kapcsolatban, még nagyon sok van egyébként, de akkor tényleg, ha tényleg ugyanaz, mint minden másra, hogyha ezekkel a dolgokkal társulunk, hogyha olvasunk, és valahogy tudakozódunk, akkor csak egyszerűen a tudás által, akkor ez meg fog nyilvánulni, mert hogy amikor van tudásunk arról, hogy tényleg értjük, hogy mennyi mindent kapunk, akkor a hála az igazából természetes módon felébred a szívünkben, mert nem lehet, hogy nem, amikor tényleg értjük, hogy ez nagyon nagy dolog, és hogy igazából teljesen indokolatlanul, teljesen mindenfajta érdem nélkül kaptuk ezeket a dolgokat, akkor igazából tényleg egy ember biztos, hogy felébred a szívében a hála, csak fontos, hogy akkor ezek után kutassunk, és tényleg keressük azokat a dolgokat, amiért hálásak lehetünk, és tényleg próbáljuk megírni ezt a listát, mert nagyon sokat segít. És hát ez a két híres vers, a Bhagavad Gita-ból ezt csak akartam így felolvasni, mert nagyon-nagyon szép, hogy ezeket mindenki ismeri. ugye a 18. fejezetből a 68-as meg a 69-es vers, hogy a Krisna azt mondja, hogy aki ezt a legnagyobb titkot a baktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül eljut a tiszta adó szolgálatig, és végül visszatér hozzám. Nincs és nem is lesz soha nála kedvesebb szolgám ezen a világon. És akkor ugye eljutunk ugye a konklúzióig, hogy akkor a hálaérzés, hogy mennyire fontos, hogy ki kell magunkban fejleszteni, meg kell érteni, hogy tudakozódni kell, hogy akkor, hogy igazából mi is az, amit kapunk. És amikor ezt megértjük és hálásak vagyunk, akkor hogy az ember hálás, akkor ezt ki is akarja mutatni annak a személynek, aki felé hálás. És akkor ugye mi a legnagyobb dolog, amit tehetünk, az, hogyha átadjuk másoknak ezt a dolgot, ugye a prédikálás az egész lelkes, hogy akkor erről a hála, és akkor ugye utána arról szól, hogy akkor az egész világon el kell, hogy terjedjen. És ugye Prabhupád azt mondja, hogy aki őszintén szolgálja Mahá Csaitanya Mahápravút, akkor ő meg fogja kapni ezt a felhatalmazást, hogy el tudja terjeszteni az egész világon a Hare Krisna Mahamantrát, ugye a szent nevet. És igazából ez annyira különlegesed is, hogy igazából csak őszintének kell lennünk itt is. Nem azt mondja Prabhupád, hogy akkor ez, meg az, meg ezt kell csinálni, azt kell csinálni, semmit nem kell csinálni. Csak valahogy tényleg úgy meg kell érteni, hogy mennyire különleges, amit kaptunk, mennyire csodálatos, és egy pici vágyal a szívünkben próbálni kell ezt valahogy visszafizetni. És ez a legjobb módja annak, hogy prédikálunk. Sokszor vannak ezek a dolgok, hogy akkor csak ez kell, vagy csak az kell, és akkor csak őszintének kell lenni, és akkor hát nagyon őszinte. Szerintem, amit én gondolok, de tényleg, hogy javítsatok ki, nekem az a megértésem erről, hogy a törekvés már az, mert amikor mondják, hogy ugye tiszta bakta van, hogy akkor egyik ugye a tiszta bakta, és a másik, aki pedig törekszik arra, hogy az ilyen szamára, ahogy csak a vágy ott van, akkor őt annak tekintjük, hogy ő már megtisztult, és hogy akkor így gondolkodunk róla, és valahogy ezzel kapcsolatban is ezt érzem, hogy ha egy pici dolog ott van, hogy én szeretném ezt tényleg őszintén csinálni, akkor azt gondolom, hogy Gornita ezt elfogadja. Hogy már csak azt a próbálkozást, hogy itt vagyok, értem, és csak kérlek mondjátok valamit, hogy tegyek ezért az egész nyír, és így megpróbálom a képességeimhez mértem valamilyen formában szolgálni ezt a mozgalmat. De erre biztos van jobb magyarázat, hogy itt ment az őszinteség.
Szépen kifejtetted ezt a hálaérzés fontosságát. Amin gondolkoztam, hogy mivel a Krisna tudat azért nehézségekkel is jár, az érzékű kontrollálása próbatételnek kezdtek, hogy van egy ilyen jelenség, hogy tudat alatt az ember mégis nehezen mond hálát, azért, mert ezeket a nehézségeket tapasztalja, és akkor most a nehézségé vagy a hálát, szóval ez a dolog, hogy ezzel a benyomással, vagy gondolattal mit lehet kezdeni.
Mi a nehézség? Hát igen, ez tényleg egy általános jelenség. És ez ember én is gondolkodtam. Mert tényleg olyan furcsa, hogy jön az elej, akkor amikor jönnek a tudatba, akkor az nagyon-nagyon extázis, és minden után szépen lassan, hogy elkezdődik. ez a folyamat, amikor tapasztalunk annyiféle rossz dolgot. És akkor, hát ezt én is csak hallottam, amikor erre szoktak válaszolni bakták, hogy akkor igazából valahogy meg kell értenünk azt, hogy Krisna látja egy magasabb nézőpontból a mi életünket, és a szenvedés az ugyanolyan kegy, mint az, amikor valami boldogságot tapasztalunk, mert ez igazából csak az álma, hogy mindig kettőségben látja, valami jó neki, vagy valami nem jó, de igazából annyit beszélünk erről, hogy ezek a kettőség, és ezektől meg kell szabadulnunk. Az állam csak ezekben él, és amíg így követjük, vagy hallgatunk rá, addig folyamatosan tudjuk tapasztalni ezt a fajta szenvedést, hogy valahogy feltenni erre a megértésre, hogy igazából ő Krisna, hogy bízni Krisnában, hogy biztos, hogy amit ő csinál, amit most én érzek, tapasztalok, vagy kapok valaki máson keresztül, nehézséget, szenvedést, amikor megbántanak bennünket, vagy bármilyen dolog történik, akkor az biztos, hogy valami nagyon-nagyon jó indokkal történik, és biztos, hogy Krisna azon dolgozik, hogy nekem valahogy segítsen, én itt vagyok, én próbálom, éneklem a szent nevet, és ő megígéri, hogyha mi így teszünk, akkor ő segít nekünk, és hogy igazából csak hogy bízni benne, hogy ami történik velünk, az biztos, hogy úgy nagyon-nagyon jó. És hogy végén jó lesz. Nekem mindig csak ez jut eszembe, hogy a Mahábharata, akár hogyha olvassuk, hogy a Pándavának az egész élete az egy ilyen nagy teszt volt. De egész pici koroktól kezdve mindig történt velük valami, és mindig annyira borzasztó volt történtek velük. Szóval annyi szenvedés volt benne, annyi nehézség, de mindig folyamatosan, állandóan. De hogy a vége mégiscsak jó lett. Tehát, hogy igazából, és Krisna végig ott volt velük, de hogy és ők a Pándavák voltak is örök társai, hogy akkor annyian fura dolog történik, ami kívülről nagyon rosszul néz ki, hogy Krisna elrendez ilyen dolgot, hogy akkor a saját rokonai úgy térnek vissza a lelki világba, hogy hát utasan megölik egymást, és olyan furcsa. Tehát, hogy kívülről nagyon rosszul néz ki, de mégis Krisnának volt egy terve ezzel, és valamiért ő így rendezte. És akkor én ezeken szoktam igazából gondolkodni, hogy akkor nézni a történeteket, a szentírásokat, hogy ezek a nagy baktákkal mennyi nehézség történik is. De hogy a vége úgy is jó, tehát Krisna ő pontosan tudta, hogy mindenből jön mindig egy láncol, hogy akkor felépül, hogy akkor az ezért, az azért, akkor régen ezt csinálta, azt csinálta, és akkor valahogy az egész így összeáll egy kép, és akkor minden a végén ilyen így, csak így világossá válik, hogy ez miért volt. És akkor nekem el szoktam gondolni, hogy akkor ezért. Hogy csak bízni Krisnában, hogy ő tudja, és akkor az úgy jó lesz. Csak most még lehet, hogy nem látom. Azt hiszem, hogy akkor már vége. Köszönöm szépen a figyelmet. Csaitanya Charitamrita ki.
Hát, hogy vannak, megtérjük ezeket a szükséget.